Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, hallgatóknak is.
Én Király István Dániel vagyok. A beszélgetés apropója, hogy most jelent meg Csaba László új könyve, Válság gazdaság világ címen, amelyben Közép-Európa elmúlt 3 évtizedes gazdaság történetével foglalkozik. Mi az, ami döntően átalakult az elmúlt 30 évben?
Hát nagyjából minden az azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésnek a tényezői, a társadalom, ezen társadalmak beépülése a világ gazdasági és informatikai folyamataiba, és hát ennek megfelelően a fejlődésnek a távlatai is, tehát honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk, mind a három átalakult, honnan jöttünk, Szovjet birodalomból kik vagyunk, hát egy ilyen nehezen leírható, se nem kelet, se nem nyugat, de azért inkább nyugat, mint kelet. Itt 4 országot vizsgálok, Oroszország az nagyon markáns módon maradt kelet, és igen fontos annak a megértésében, hogy a két alapország, másik alapország, amit én vizsgálok, Lengyelország és Magyarország, miben más ezekhez képest. És hát vizsgálom Németországot abból a megfontolásból, hogy Németország egy igen sikeres piacgazdaság, mind Európában, mind világszerte. Mindig elmondják a évtizedek óta, hogy a németeknek befelegzett, és ezt nem látjuk a mutatókban, hogy ez nagyon rossz lenne, nem látjuk az ottani életviszonyokban sem, hogy igazi nagy bajok lennének. Tehát bizonyos értelemben Németország egy sikertörténet, anélkül, hogy ez egy különleges sikertörténet lenne, tehát mérhető lenne mondjuk azokhoz a valóban különleges esetekhez, mint amilyen Szingapúr vagy India, akik hát egy ugrást hajtottak végre egy nemzedéken belül. És akkor ez a 4 példa, ez azt mutatja, hogy a külső és a belső feltételek egymáshoz való viszonya, az mit jelentett, hogyan tudtak élni azokkal a lehetőségekkel, ami hát különösen az első 2 évtizedben, 1988 és 2008 között egészen kiváló, egészen különleges, egyedülálló lehetőségeket biztosított a világgazdaság a felzárkózás számára, mit tudtak ebből megvalósítani, mit nem, és aztán a legutóbbi évtized összefüggésében, hogy hogyan kezelték a válságot, mennyire tudtak egy új növekedési pályára állni, és ez az egész fejlődés mennyiben fönntartható, talán ez a legizgalmasabb a jövőre nézve, hogy amiket láttunk, és amiben van jó és rossz, és innen nézzük, onnan nézzük, hogy na most ebből mi következik a jövőre nézve, ez egy furcsa történet, és valószínűleg, ha én igazi történész lennék, akkor visszariadnék ettől a gondolattól, hogy azért nézzünk előre. Én közgazdász vagyok, tehát anélkül, hogy túlértékelném a mi matematikai, statisztikai eszközeinket, azért foglalkoztat a jövő, és hát ugye arra biztos, hogy képesek vagyunk, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi az, ami nem fog bekövetkezni, hogy mi az, ami nagyon kevéssé valószínű, hogy mi fog bekövetkezni, azt nem tudjuk, mert az annyi mindennek a függvénye. Technológiai fejlődés, társadalmi értékrendés, ki tudja, a külső-belső viszonyoknak a kapcsolata.
És jobban meg tudják mondani, hogy mi következhet, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy az ön által említett, az elmúlt 30 évben tapasztalt jelentős változás miatt sokkal kevésbé tudnak valószínűleg mondjuk a 2020-as évek közepéről beszélni?
Én azt hinném, hogy akkora törésszerű változás, mint amilyen a Szovjet Birodalom összeomlása, az informatikai forradalomnak a kibontakozása, és egyáltalán, amit most jobb hián úgy írunk le, hogy az internet generációnak a kialakulása, hogy ilyen léptékű átalakulások nem várhatók, az viszont kétségtelen, hogy ezek a változások, ezek a maguk teljességében még nem átláthatóak. Hát a példa, ugye mindenki foglalkozik az internettel, mert ugye ez most életünknek egy meghatározó része, de hogy ez mi mindent jelent, kezdve azon, hogy ma már 2-3 éves gyerekek is tudnak bánni valamilyen szinten a mobiltelefonnal, miközben én még emlékszem arra, hogy 400 évvel ezelőtt, hogy mekkora vívmány volt az, amikor a Deutsche Telekom létrehozta a kábeles telefont, és ha az ember a Balatonról Budapestre akar telefonálni, ez nem egy egész esti program volt, hanem föl lehetett hívni a nagymamát, anélkül, hogy rá szántunk volna az egész esténket. Ez egy olyan változás, ami mindent átalakít, természetesen átalakítja a gazdaságot, átalakítja a társadalmat, és átalakítja az emberek közötti viszonyt. Most csak arra gondolok, hogy ezelőtt még 10 évvel is bekopogtattunk egymást a tanszékkel, hogy most akkor hogy van, ha volt egy probléma, akkor beszéljük meg, és oldjuk meg, és 5 perc alatt megbeszéltük, ma megküldünk egymásnak egy e-mailt, hogy ez milyen hihetetlen mértékben alakítja át az emberek közötti viszonyokat, ami egyszerre hoz közel és eltávolít egymástól, tehát a kollégámmal adottan 7 számra nem találkozunk, mert ő máskor dolgozik, mint én. Másik kollégával, aki a világ túlsó végében van, mert hát intenzívebb viszonyban vagyok, mint az előzővel, mert hát naponta váltunk információt egymással, és adottan egy közös kutatásban veszünk részt. Tehát a mondandóm az, hogy én nem várok olyan átalakulásokat, mint ami az elmúlt 3 évtizedben volt, viszont azt nagyon is várom, hogy a megindult folyamatoknak a hatására hát kibontakoznak, hogy áthatja a társadalmat a legaljától a legtetejéig ez a folyamat együttes, és ennek következtében hát újfajta kihívásokkal szembesülünk. Egy példát mondok, 10 évvel ezelőtt, de különösen mondjuk a Szovjetunió fönnállása idején elképzelhetetlen lett volna az, hogy orosz magánemberek egy csoportja befolyásolja az amerikai elnök választásnak az eredményét. Ma már ezzel kapcsolatban bizonyosságunk van, ezek nem feltételezések, hogy vajon ez bekövetkezett-e, de az, hogy milyen léptékben és milyen technikával, azok újdonságok, amivel azt akarom mondani, hogy ez nem egy újdonság, hogy van Facebook, hogy van internet, hogy van kiberterrorizmus, ezek rég ismert történetek, de milyen léptékűek, hogy ki mindenkire, milyen módon hat, beleértve minket, magunkat, a magánéletünktől a közéletig bezárólag, ezt valószínűleg el se tudtuk képzelni, és azt hiszem, hogy ebben nagyon sok feldolgozni valunk van, közgazdászoknak is, meg politológusoknak is, meg jogászoknak is, meg ki tudja, mindnyájunknak, akik ebben a világban élünk.
És vajon ezek a társadalmi változások jobban vannak hatással, sokkal erősebb hatással vannak a gazdaságra? Mert ugye például, ahogy mondtam, magánemberek befolyásolhatják az elnökválasztás végeredményét. De most, hogyha valaki a villamoson áldogál, és eszébe jut, hogy részvényt venne, akkor megteheti. Jó, persze nem így fogja befolyásolni majd a részvényárfolyamokat, de hát a társadalmi változásoknak ezek szerint hatásuk lehet a gazdasági folyamatokra is.
Hát határozottan ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ezt még nem egészen látjuk át, hogy milyen változásokat hoz az a átalakulás, aminek hatására az ön példájánál maradva egészen más rétegek, más országok, más földrészek lakosai alakítják a világ pénzpiacainak a folyamatait, és aminek következtében szembe azzal, amit most sokan mondanak, főleg Thomas Piketty, francia sztárközgazdásznak a könyve kapcsán, hogy a monopolizmus, a kapitalizmusnak a meghatározója, én azt gondolom, hogy egy teljesen ellentétes folyamat, ami a jellemző, hogy az történik, hogy a legnagyobb mobiltelefonpiac az Fekete-Afrikában van, ennek következtében az internet használat révén Fekete-Afrikában 10 milliók bekapcsolódtak a világ folyamataiba, a fogyasztásba elsősorban, de a politikai folyamatokban is, és ez hihetetlen mértékben átalakítja magát Fekete-Afrikát is. Például úgy, hogy azok a diktatórikus rendszerek, amik 30 évvel, 20 évvel ezelőtt minden további nélkül fönntartatók voltak, most nem tartatók fönn, hiszen mindenki mindenről azonnal értesül, beleértve azokat a tanzániai, kenyai vagy ugandai polgárokat, akik az Egyesült Államokban élnek, és adottan a Washington Poston keresztül a világ közvéleményét tudják befolyásolni arról, hogy mi történik ott a Tanganyika tó mellett, a mészárlásokban, elnyomásokban, vagy bármi más gonoszságban. Tehát röviden én azt gondolom, hogy a piac demokratizálódásának a folyamatát éljük át. Ez vonatkozik a fogyasztásra, ez vonatkozik a tőkepiacra, és ez vonatkozik arra is, hogy az innováció, tehát a valódi újítás, hogy olyanokat találunk ki, amik korábban nem voltak, azok egyre kevésbé a nagy államilag szervezett ilyen kutatóközpontokban jönnek létre, és egyre több az olyan példa, amire mindig a Google-t szokták mondani, amit ugye két orosz egyetemista emigráns talált ki, ahogy mondják a pince helyiségben, és lett belőle egy világméretű cég. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez gyakrabban fog előfordulni, szélesebb körben alakul ki, és ezért azok a társadalmak, amelyek a 19. századnak a mentalitásával próbálják a 21. század gazdasági problémáit megoldani, tehát azt gondolják, hogy minden az energián múlik, az olcsó béren, az emberek elnyomásán, azok tévúton járnak, mert sehova se fognak jutni. Egyszerűen elvágtatva mellettük a világ Fekete Afrikától Kelet-Ázsiáig.
Kikre gondol, illetve mely országokra gondolt most?
Hát én arra gondolok, hogy Európában és különösen Közép-Európában, de Kelet-Európában is van egy hajlam arra, hogy azt mondjuk, hogy hát térjünk vissza ahhoz az időszakhoz, ami az emlékezetünkben legalábbis a nemzeti nagyságnak az időszaka volt, amikor minden a helyén volt, amikor egy bölcs uralkodó el tudta rendezni a világ dolgait. Hát lehet, hogy erre lenne most szükségünk, nem ez a sokfajta bizonytalanság, amit most a globalizációhoz, az internethoz, hanem hogy erős hatalom majd ezeket a dolgokat elrendezi, ugye, hogy 150 évvel ezelőtt tette ezt, félreértés, mert a világ nem így működik. A világnak egyre kisebb része ez a energetika, a világnak egyre kisebb része az, amit egy központi hatalom kézbe tud venni és irányítani tud, és egyre nagyobb része az, amit nem is tudunk, hogy hol van. Létrejönnek ezek a bizonyos újítások, létrejön a gazdagság, létrejön az új szolgáltatás. Olyan hatalmak jelennek meg mondjuk a számítástechnika, de akár az egészségügy piacán, mint India, akikről nem is gondoltuk még 15-20 évvel ezelőtt sem, hogy ezek nagy hatalmak lehetnek. Aki pedig ugye a múltba réved, és ezeket a lejárt lemezeket próbálja meg újra és újra föltenni, az nagyon-nagyon ráfizet. Nem olyan értelemben fizet rá, hogy most hirtelen összeomlik a mondjuk Putyin elnöknek a politikai hatalma, de olyan értelemben, hogy Oroszország egy hihetetlen technológiai képességgel elképesztő mértékben lemaradt, hogy most már lassan orosz órát sem lehet, karórát sem lehet venni, vagy porszívót, tehát olyan termékeket, amiket a szovjet korszakban hadipar melléktermékeként mégiscsak a boltokban lehetett látni, jelentem nem csak a budapesti boltokban, hanem a párizsi vagy aténi boltokban is lehetett látni, ezeket nem tudják eladni. Na most ez azért egy borzasztó lemaradást jelent, mert nem tudom elképzelni, hogy Oroszország nagyhatalmi helyzete az független lehetne az ő gazdasági teljesítményétől, az olyan típusú műszaki teljesítménytől, ami a karórában, ami a számítógépben, vagy épp a porszívóban jelentkezik.
És Európa hogyan? Németországot említette, azt mondta, hogy ön szerint nem igazok azok a félelmek, mely szerint Németország igencsak csúfosan lemarad, vagy lemaradna. De mégiscsak azért az innovációban nem feltétlenül ott van Európa, ahol mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt.
Én azt hinném, hogy ezzel óvatosan kell bánni, mert az innovációnak különféle területei vannak. Vannak olyan területek, ahol Európa nem áll jól, de vannak olyan területek, ahol valószínűleg jól áll, hiszen ha a termelékenységnek, különösen a munkatermelékenységnek a mutatóit nézzük, tehát az, hogy egy óra alatt mennyi értéket állít elő egy munkavállaló, akkor Nyugat-Európa jelentős része, beleértve Franciaországot és Németországot, nincsen lemaradásban az Egyesült Államokkal vagy a Kelet-Ázsiai Államokkal szemben, fordítva áll a történet, ami ugye arra utal, hogy Európában miközben van egy hatalmas potenciál, ezt a potenciált nem mindig jól hasznosítják, azaz az intézmények, aminek a révén tőke, munka, innováció összekapcsolódik, az nem jól működik, hogy talán érdemes azon elgondolkozni általában Európában és a mi térségünkben konkrétan, hogy hát milyen módon tudnánk ebbe az újfajta világba, ebbe a tudás alapú társadalomba bekapcsolódni. Én azt gondolom, hogyha abba az irányba haladunk, hogy minél hamarabb kerüljenek ki a gyerekek az iskolából, mert ha hamarabb fognak pénzt keresni, akkor egy 200 évvel ezelőtti mentalitásban vagyunk. Ha azt gondoljuk, hogy minél több diplomát adunk ki, de a diploma az azt jelenti, hogy valaki 3 év alatt tanulta meg a szakmát, tehát mondjuk 3 óra makroökonomia, vagy 3 óra pénzügy ismeret birtokában neki közgazdasági diplomája lehet, és adottan pénzügyminiszter vagy egy bankelnök is lehet, akkor ez az ember elgondolkozik rajta, hogy lehet, hogy ez lenne a jövő útja. Elképzelhető, hogy ez a bankelnök, vagy ez a pénzügyminiszter versenyben lehet olyanokkal, akik az Egyesült Államokban, vagy Szingapúrban, vagy most már akár kommunista Kínában is sok évi rákészülés után, sok évi tanulás és sok évi gyakorlat után töltik be ugyanezeket a funkciókat, nyilván nem. Tehát én azt hiszem, hogy fontos arra azt látni, hogy merre van az előre, hogy az előre nem az olcsó bér, az olcsó energia, a környezet semmi bevétele, a polgárok semmi bevétele irányába van, hanem a tudás alapú társadalom irányába, amely tudás alapú társadalom azt jelenti, hogy lehetőleg minél több embernek kell minél többet tudni, mert nem tudjuk előre, hogy mire szolgál az a tudás. Most már nagyon kevés az olyan, ami némely oktatáspolitikusok fejében van, hogy cipő felső rész készítőt képezünk ki. Hát most olyan embereket kell kiképezni, aki ért a számítógéphez, tud nyelvet, vagy nagy isten nyelveket, van probléma megoldó képessége, tehát kell tudni a matematikát, nem baj, hogyha van egy humán műveltsége, hogy más emberekkel is szót tud érteni, van egy tudása, ami a internetes világban való eligazodást lehetővé teszi, és nem utolsó sorban van a judiciuma, tehát ítélő képessége, mert el tudja választani egymást a fontost, a kevésbé fontostól. Na most, ha ennek a szempontnak az alapján értékeljük az európai fejlődést, akkor ott azért nagyon sok ellentmondás is van, vannak jó példák, mint mondjuk Finnország, vagy akár Németország is, ahol sok hasznos dolgot tanulnak a fiatalok, és hát vannak olyan példák, mint amilyen Dél-Európában látható, hogy az a szempont, hogy hát jó, sokan járnak egyetemre, hogy addig is fűtött helyen van, és nem jelentkezik a munkapiacon, de hát soha azzal a tudással, amit ő a ilyen-olyan egyetemen, vagy egyetemnek nevezett főgimnáziumban összeszedett, nem fog tudni elhelyezkedni, még kevésbé innoválni. Ez egy baj, mert a világnak a működő felében, meg Kelet-Ázsiában is, Észak-Amerikában is, de most már egyre inkább Fekete-Afrikában is nem ebbe az irányba mennek a dolgok, hanem a tudás alapú társadalom felé mennek a dolgok.
És egyértelműen látszik, hogy merre kellene haladni, hogy kiket kellene képezni, mert pont a változás gyorsasága miatt lehet, hogy 15 év múlva már nem cipő felső rész készítőre vagy informatikusra, hanem talán valami egészen másra lehet, vagy lesz szükség.
Hát ugye emiatt van az, hogy egyfelől szükség van alapkutatásra, aminek a hasznát nem tudjuk. Ugye most csak egy példát mondok, amit lehet, hogy barátságtalan példának tűnik, de ugye akadémiánk elnöke, az hosszú évtizedeken át tanított az Egyesült Államokban, és matematikai kérdésekkel foglalkozott, és azt állítják, hogy az egyik ilyen elvont matematikai képlete alapján fejtette meg az Egyesült Államok hírszerzése az Al-Qaidának a titkos írását. Ugye? Na most én egész biztos vagyok benne, hogy lovász akadémikus társam nem gondolkozott azon, amikor egy matematikai képletnek a megoldásán, egy problémának a megoldásán agyalt, hogy ezt adott esetben a elhárítás milyen célokra fogja használni, és ezt a példát csak arra mondom, hogy elfelejtődik gyakran a közbeszédben az a tény, hogy sokszor nem tudjuk, hogy a tudományban mikor minek mi a haszna. Ugye Telerede mondja el az egyik visszaemlékezésében, hogy amikor már végképp nem tudta, hogy milyen irányba menjen a hidrogénbomba kifejlesztésénél, akkor adiverseket kezdett el mondani, és annak volt egy olyan ritmus, ami azt mondja, hogy na, ennek a ritmusnak az alapján még nem állítottunk fel egyetlen képletet sem, és azt mondja a Tellere, de hogy ennek a alapján ő talált egy képletet, amivel át tudta lendíteni a kutatást azon a ponton, ahol elakadtak, és végeredményben kifejlesztettek egy olyan fegyvert, amivel azért a szabad világot meg tudták védeni. Amivel, ezzel kapcsolatban mondani akarok, egyetértek a kérdésében foglalt állítással, hogy ma egyre többfajta általános műveltséget, ismeretet, készséget kell átadni a fiataloknak, mert nem tudjuk, hogy ő belőle mi lesz 10-20 vagy 30 év múlva. Valószínű, hogy az élettartama jelentősen magasabb lesz, mint a miénk. Valószínű, hogy a munkában eltöltött éveinek a száma az magasabb lesz, magyarul nyugdíjkorhatár még magasabb lesz, mint jelenleg. Ennek következtében bizony 50-60 éves korában is még lehet, hogy át kell képezni, ugye ez a tanuló társadalom, vagy élethosszígtartó tanulásnak a gondolata, és akkor lesz ő átképezhető, hogyha őt fiatal korában megtanítottuk a nyelvekre, számítógépre, és egyáltalán arra, hogy egy teljesen új dolgot is megtanuljon. Én sokszor kérdezem a végzett hallgatókat arról, hogy mi hasznuk volt annak a sok elméletnek, amit a fejükbe töltöttük, és általában az a válasz, hogy háromféle haszna van. Az egyik, hogy megtanultak rendszeresen gondolkodni. Másodszorban van egy, elértek egyfajta szellemi érettséget a tekintetben, hogy olyasmit is be tudnak fogadni, ami az ő gondolkodásmódjuktól, vagy az ő véleményüktől távol áll. És a harmadik dolog, hogy megtanulták azt, hogyha van egy átlátásuk egy kérdésről, akkor adott esetben tudnak egy mondatban, egy oldalban, vagy 10 oldalban válaszolni egy kérdésre. És hogy ezt mind meghatározott időben és meghatározott terjedelemben teszik. Engem ez nagyon megnyugtat, mert miközben én egy nemzetközi tanszéken tanítok, ahol rengeteg elméletet tanítunk, a hallgatóinknak a 5/6 az az üzleti életben helyezkedik el. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy akkor mégsem haszontalan dolgokat oktatunk. És ők mondják azt, amit én most állítok a könyvben is, és azt gondolom, hogy igen fontos, hogy az a fajta készségfejlesztés, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásra szorítjuk őket, a kritikai reflexióra szorítjuk őket, az hasznos, nem csak általában véve, hogy ahogy a költő mondja, ember és polgár leszek, hanem olyan értelemben is, hogy igen, a mai üzleti életben és a holnapiban, és különösen a holnap utániban erre a készségre lesz szükséges, nem az, hogy pontosan tudja, hogy egyik vagy másik előírásban mi szerepel, azt meg kell nézni az interneten, hogy mi van abban a szabályozásban.
Viszont az üzleti élet is jelentősen átalakul, illetve átalakult. Még régen nagyobb vállalatok vagy nagy vállalatok domináltak, most már tulajdonképpen a kicsi, a garázs cégek válhatnak óriásokká pár év alatt. Ehhez viszont kell egy olyan készség, amivel a fiatalok tudnak élni, de ezt meg nem lehet nekik túl könnyen átadni, hogy hogy lehet egy nagyon bizonytalan dologból valami nagyon jót csinálni.
Azt hiszem, hogy valahol az a helyzet, hogy sok kicsiből hálózatok jönnek létre, és ezek újfajta módon kombinálódnak. Ezekben a hálózatokban akkor tudnak rejtelni a fiatalok, hogyha nem egy rugóra jár az agyuk, hanem többféle módon is meg tudnak közelíteni kérdéseket. Ha arra tanítjuk őket, hogy a probléma megoldó képességük legyen erőteljes, az együttműködő képességük legyen erőteljes, ez pedig hát amit régen úgy hívtunk, hogy általános műveltség vagy polgári erények.
Az aréna mai vendége Csaba László közgazdász, egyetemi tanár. A hírek után innen folytatjuk.